Rögtön akkor kezdjük még egy plusszal, felplusszoljuk ezt a műsort.
Elfelejtettem. Igen, igen. Beszerkesztettem valamit, aztán elfelejtettem.
Igen, hogy ugye 30 éves lett a hetedik című film, ami hát egy olyan korszakban készült, amiről majd beszélünk, amikor oda jutunk.
Jó, akkor viszont húzzuk meg a tempót. Jöjjön az első film, a Hét filmje, ami hát hosszúságában is terebélyes, tehát így megszolgálta a Hét filmje címet. Majdnem 3 órás Paul Thomas Anderson új alkotása, melynek címe Egyik csata a másik után. Először azt szeretném róla elmondani, hogy azt talán már mondtam, mint az adásban, bár lehet, hogy így nem, hogy ugye vannak olyanok, akik annyira nem akarnak spoilereket kapni, mielőtt látnák a filmet, hogy nem néznek trélereket. Én a másik vagyok, aki nézek trélereket, de nem olvasok általában a szinopszist, ha tehetem. Tehát nem olvasok a történetről, azt magamévá teszem, amit az alkotók szeretnének 2-2,5 percben nekem közölni, vagy velem közölni előzetesen a filmről. Na már most én erről a filmről annyit tudtam, amennyit így nagyjából mindenki, láttam a plakátot meg, hogy micsoda sztárparádé, és láttam az előzetest, amit gondolom te is megnéztél. Na most az előzetesből nekem egy kicsit az jött le, hogy ez egy ilyen most nagyon divatos, a mának szóló ilyen összeesküvés elméletes szatíra lesz, amiben köntösben rohangál a Leonardo DiCaprio meg napszemüvegben, és ilyen félőrültek próbálnak forradalmat csinálni. Tehát nagyjából ez jött le róla, mint hogyha egy ilyen Coen filmet kereszteznénk egy nem tudom én mivel. Na már most ehhez képest ez a film, ez egy rendkívül átgondolt, egyáltalán nem csak a groteszkre, meg nem csak a szatirára koncentráló epikus, igazán nagy történet, ami hát egy hapsiról szól első sorban, aki a Leonardo DiCaprio, aki benne volt egy csapatban, akiket az egész ország üldözött, ők forradalmároknak tartották magukat, de hát közben meg köztörvényes bűnöket követtek el, és hát addig-addig csinálták a mindenféle robbantásos meg egyéb akcióikat, amíg hát elkezdtek velük leszámolni. De nem ilyen egyszerű ez a történet, mert hogy alapvetően ez egy apának és a lányának a története, de hogy Leonardo DiCaprio-nak hogyan születik ebben a filmben gyermek, és kitől, és egyébként milyen bonyolult szálak vannak a szereplők között, az eszem ágában sincs elárulni. Ugyanis ez egy olyan film történetesen, aminek nagyon jól meg van írva a története, úgyhogy klasszikus módon igaz rá az, hogy nagyon jó, hogyha a vásznon szembesülünk vele. Szóval Paul Thomas Anderson is csinált tulajdonképpen műfai filmet, abban az értelemben, hogy szerintem aki Leonardo DiCapriót akarja látni, ahogy vicceskedik, vagy füvet szív, vagy nem tudom, mit csinál ebben a filmben, az sem fog csalódni. Szerintem egyáltalán nem tűnik 3 órásnak, és azért én szerintem nagyon ritkán mondok ilyeneket. Simán végig tudtam nézni, most majdnem azt mondtam, hogy még tudtam volna tovább is nézni, de hát azért ez nem feltétlenül igaz. Szerintem pont úgy van vége, hogy végének kell lennie. Érdekes, ahogy olvasok a filmről, leginkább azért, mert hogy ugye nagyon-nagyon direktben, bár direktben politizál ez a film szerintem, tehát direktben utal a trumpista Amerikára, sőt ez egy kicsit ilyen alternatív világ, ahol már mintha megvalósult volna sok minden abból, amit így a Trump néha mond, meg amikor éppen össze-vissza beszél, bár ugye nagyon más alkalom nem nagyon van vele kapcsolatban, csak ilyen össze-vissza beszélős. Szóval nagyon felismerhető az a közhangulat, amit most sejtünk, hogy Amerikában van, de ugyanakkor nem azzal foglalkozik, hogy beszóljon az aktuális elnöknek feltétlenül, hanem egy jó művészhez méltóan érvel, és egy filmes mivel tud érvelni? Hát nyilván a filmjével, a történettel. És azzal együtt, hogy ez a film nem állít mást, csak azt, amit már előtte 200 másik film állított, hogy lehetnek nekünk a generációnknak céljaink, de valamiért rosszul csináltunk dolgokat, és hát ha majd azok, akik előttünk vannak, tehát a gyermekeink, hát ha majd máshogy csinálják. De ezt így nem hogy mondjam, ezt így nem rágja a szádba, alapvetően tényleg a sztorin keresztül próbálja ezt elmesélni, és akkor mondanék itt egy nevet, aki ugye egy kicsit eltűnik az előzetesben, és a plakáton is, bár ott van, és nagyon szeretjük.
Benicio del Toro?
Nem, hát ő persze, tehát a Benicio del Toro szerintem azért nem meglepetés, hogy fantasztikus ebben a mellékszerepben, mert szerintem már rá osztottak ilyeneket. Ő egyébként egy karate edző, senseinek hívják végig, de közben kiderül róla, hogy ő egy sokkal fontosabb figura, egy igazi embermentő, és akkor most ennél tovább nem is,
ki a név
nem is megyek. A név az Sean Penn, akiről én azt hittem, hogy ő csak egy ilyen gonosz lesz ebben a filmben, de alapvetően ő a második főszereplő. Uh-huh. És ha nem fogják Oscart is jelölni ezért az alakításáért, nagyon meg fogok lepődni. Ez egy olyan igazi erőből tolós, ilyen kicsit, sőt, nagyon karikírozott katona, aki egyszerre üldözi ezeket a figurákat, és ugyanakkor meg van egy nagyon veszélyes vonzódása is, egy bizonyos ember felé, ezt sem árulom el, de hogy amit a Sean Penn művel ebben a filmben, az szerintem egészen lenyűgöző. Azzal együtt, hogy persze tudtuk, hogy ő képes ilyesmire, csak szerintem ő már színészként eléggé régen rakta ennyire oda magát, vagy elég régen kapott olyan szerepet, amiben ennyire meg tudta magát mutatni.
Rövid kérdés, rövid választ kérek, hogy mi az oka annak vajon, hogy ennek a filmnek kapcsán nem úgy konferáltuk fel, vagyis hát te nem úgy konferáltad fel. Én valószínűleg, mivel, hogy én máshonnan nézem a filmeket, hogy az új Leonardo DiCaprio film.
Igen.
Hogy elmúlt Leonardo DiCaprio.
Dehogy.
Mert hogy ugye nem volt, két-három percet beszéltünk, mire megemlítettük a nevét.
Igen.
Hogy mert én ezt a legutóbbi filmjét is úgy, Hervadó virágok, hogy mi volt a címe, hogy azt is, megnézem az új Leonardo DiCaprio
hát filmet. Azt is én úgy néztem, hogy Scorsese filmet
hogy
nézek.
Ez a film, ez nem
de. Nem. Mármint, hogy de.
Nem annyira hangsúlyos benne de. Leonardo
nagyon,
DiCaprio.
Nagyon hangsúlyos benne, és nagyon jó benne, és most mondhatnék ilyen mindenféle közhelyes dolgok, amik egyébként igazak is az alakítására, hogy rendkívül érett, tehát nagyon koncentrált.
Mindig
nagyon
úgy rukkolok neki, hogy még jobb legyen.
Felesleges, mert szerintem egyébként ő igazán most lett nagyon jó színész. Tehát én egy olyan 10-15 éve kedvelem őt nagyon. Valószínűleg ez egyébként azért nem beszéltem sokat a DiCaprio-ról, mert végig arra koncentráltam, ahogy beszéltem, meg alapvetően arra koncentráltam, amikor erről a filmről van szó, hogy ne roncsam el az élményt. És ennek a karakternek szerintem nagyon izgalmas íve van. Tehát ahhoz képest, hogy amilyennek látjuk az előzetesben, az egy állapota ennek a karakternek, és bőven van ideje a filmnek, hogy elmagyarázza, hogy miért van ő abban az állapotban, de nem érzem magam följogosítva, hogy ezt én mondjam el. Azt viszont mindenféleképpen elmondanám, hogy ha esetleg valakinek nem annyira tetszik a film, és azon gondolkodik, hogy ott hagyja, bár őszintén szólva ezt kb. Kizártnak tartom, de ha valaki esetleg azon gondolkodna, semmiképpen ne hagyja ott, mert az utolsó fél órában látható egy olyan ilyen végtelen amerikai országúton lezajló autós üldözést, amilyet szerintem talán még soha nem láttunk. Tehát ahogy az operatőr él ennek a lejtős, emelkedős útnak a lehetőségeivel, ahogy teljesen klasszikus operatőri munkával megoldják azt, hogy olyan, mintha mi is ott ülnénk, és így össze-vissza mennénk ezekkel az autókkal. Lenyűgöző, tehát nincs az a halálos iramban film, ami szerintem ezt az élményt tudja nyújtani.
Talán a Dökkeseiben a Kerepesi úti üldözés.
Talán az. Ha valami, akkor az.
Jó, gyanítom, hogy a következő filmről nem fogsz ennyit beszélni, vagy nem fogunk ennyit beszélni, vagy de, ugye ez a Margot Robbie és
Colin Farrell,
de jó.
Igen. A mágikus, merész, meseszép utazás.
Szóval, hogy ez valami ilyen nyáladzásnak tűnik már a című alapján.
Fú, az is.
Jó, köszönöm szépen, akkor menjünk tovább a szünetre, és akkor.
Ha már az előzetesekről beszéltünk, de nem fogunk egy kicsit erről beszélni, mert végignéztem. De ezt nem fogom ennyivel elengedni ezt a filmet, bár tény, hogy azon kívül, hogy ez tulajdonképpen egy szimpatikus, de meglehetősen nagy tévedés, azon kívül valóban elég sok elég keveset lehet róla beszélni. Amikor láttam az előzetest, ha már az előzetesekről beszéltünk, akkor az egyik tippem, hogy már mint hogyha arról van szó, hogy milyen film lesz ez, akkor az egyik tippem az nagyjából az volt, amit így kaptam, hogy van egy meseszerű alaphelyzet, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a két karakternek külön-külön lerobban az autója, és egy titokzatos cégtől kölcsönöznek egy másik autót, ami egy ilyen, hát egy ilyen mágikus, nem tudom
van
én.
Van benne egy kvarcjáték szerű valami.
Igazából arról van szó, hogy nem nagyon magyarázzák ezt meg, hogy mégis mi ez az utazás, hogy miért találnak ilyen különböző ajtókat, hogy miért van ilyen mese GPS-e a főszereplőknek, most és szerint. Amikor bemennek ezeken az ajtókon, akkor miért fogadják el ezek a szereplők, hogy hirtelen 40 évvel korábban vannak a saját iskolájukban. Tehát, hogy miért természetes ez a karaktereknek, hogy ilyen meseszerű dolgok történnek velük, ezt nem tudom, de én azt hiszem, hogy az ilyen életvezetési tanácsokat adó, kicsit ilyen falvédő bölcsességekkel teli filmekkel, tele van a padlás, de az tény, hogy rendkívül zavarba ejtő a film abból a szempontból, hogy ezt a két embert, tehát a Colin Farrellt és a Margot Robbie tényleg nagyon jó nézni. Tehát szívesen ülsz és nézed ezt a két embert, akik még akkor is jó néznek együtt ki, meg akkor is szépen néznek a másikra, amikor nem tudom én, balhé van közöttük, vagy valami ilyesmi, de nincs meg az, és az a baj, hogy amikor tényleg egy ennyire látványos filmről van szó, amiben színek pompáznak, meg mindenféle varázslatos vágások vannak, meg egyébként
ajtók.
Ajtók, színes ajtók, meg egyébként a mellékszerepekben is olyan színészeket lehet látni, mint Phoebe Waller-Bridge, vagy Kevin Kline, és még van néhány ilyen meglepetés név, meg amikor a rendezőt úgy hívják, hogy Kogonada, tehát ugye amikor így egy neve van egy művésznek, az általában azt szokta üzenni, hogy itt valami nagyon különlegeset fogunk kapni. Na most nagyon különleges akar lenni, most egy régi mondásod jut eszembe, de hogy a film közben is.
Hogy pukkantani akarsz, összecsinálod magad.
Igen, nagyjából.
Igen, ezt akarsz.
Igen, nagyjából, de még az összecsinálásod sem olyan büdös, hogy igazán felhívja magára a figyelmet. Az a helyzet ezzel a filmmel. De egyébként megértem én a Sonyt, hogy zöld utat adtak ennek a filmnek, mert az biztos, hogy amikor így a stúdióknak mondjuk előadhatta, vagy a stúdiófőnöknek előadhatta a rendező, vagy nem tudom ki adta elő a tervet, ez valószínűleg jól hangzott. Tehát még az is lehet, hogy papíron tök jó ötlet volt, csak valahogy tényleg nem születik meg az a szikra, amitől egy igazán érvényes filmélménynek érezzük ezt a dolgot, és hát nem időpocsékolásnak.
Tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig jövünk vissza a következő etáppal itt a filmszerészben, mindjárt jövünk.